Nóra. August Strindberg szatirikus elbeszélésének rádió változata.
Nos hát, uraim, ahogy a múltkoriban megígértem, elmesélem önöknek egy öreg barátom történetét, hogy milyen kalamajkába keveredett egyszer a feleségével. Amint tudják, mielőtt nyugalomba vonultam, a haditengerészetnél szolgáltam, mint hajóorvos. Szolgálatomnak javarészét a Vanadis nevű ágyunaszádon töltöttem. A kapitányom igen derék, jókedélyű ember volt, már 6 éven ős, amikor a hajójára kerültem, de az asszonykájával együtt még mindig úgy festettek, mint valami jegyes pár. Nyaranta 2-3 hónapra gyakorlatra vonultunk a hajóval, és az is megesett, hogy hosszabb úton voltunk a tengeren. A kapitány eleinte bizony igen nehezen viselte el ezeket. Ilyenkor hosszú szerelmes leveleket írogatott a feleségének, és alig tűnt föl egy-egy vitorlás a vizen, azonnal jelezte neki, hogy postát akar küldeni. Amikor pedig végre valahára a svéd partok közelébe értünk, égett a türelmetlenségtől, hogy minél előbb viszont láthassa a feleségét. De az asszonyka sem henyéltál. Már Landsortnál távirat várta a kapitányt, hogy elébe jön egészen Dalaröig. A parton ott várta a felesége, oly csinosan és frissen, hogy úgy érezte, mintha csak most kezdenék meg a mézes heteiket. Hát még odafönn a vendégfogadóban, a meghitt estebéd, amelyel a felesége várta. Vége hossza nem volt a sok elmesélni, megbeszélni valónak. Az utazásról, a gyerekeikről, a jövő terveikről. Aztán egyszer csak az öbölben horgonyzó hajónkról behallatszott hozzájuk a takarodó.
Ez meg micsoda?
Ez bizony nekem szól. De ne ijedj meg, szívem, éjfél után egyig itt maradhatok.
Tessék, csak nem akar elszökni, engem itt hagyni, uram.
Hát bizony, nekem a hajón volna a helyem. No, de ha ébresztőnél ott leszek, akkor nem lesz semmi baj.
Igen? És hánykor van az ébresztő?
Reggel 5-kor.
Fölháborító.
A nagyságos asszony hol szállt meg éjszakára?
Ahhoz ennek semmi köze, uram.
No, majd meglátjuk, meglátjuk. Ha nem csalódom, akkor éppen itt. És az a másik szoba ott.
Háj, azt nem, oda nem léphet be.
Nos, hát ha nem engedsz, viszlek. Ó, mekkora hatalmaság. Uramisten! Valóságos bárka. Ugyan hol tettek szélt rá?
Hát, én úgy értelmeztem a levélből, hogy mind a ketten itt a fogadóban lakunk majd.
Itt lakunk bizony, de csak ébresztőig, mert nekem a reggel imánál ott kell lennem a hajón, hogy az ördög vigyel.
Na de uram, ilyet mégsem illik mondani.
Illik, nem illik, most megisszuk a kávét, és begyújtunk a kandallóba, mert amint látom, nyilkosak a lepedők. Na, lám csak, hogy érti a dolgát ez a huncut kicsi asszony, hogy ekkora ágyat tudott szerezni? Sok idejébe telt, amíg felkutatta?
A kapitány úr túl sokat enged meg magának.
Igazán túl sokat, kicsi szívem.
Virtőzve tenni magát egy kicsit.
Könnyű azt mondani.
Már hozza is a szolgáló a fát.
És amikor 4-et ütött az óra, és pirkadni kezdett keleten a szigetek meg a vizek fölött, a nyitott ablakban ott üldögélt az ifjú pár.
Hát nem szeretjük egymást igazán, mint férj és feleség. És most se szó, se beszéd el akar illanni a kapitány úr.
No, csak 10 óráig, kicsi szívem. Akkor visszajövök hozzád reggelizni. Utána pedig elmegyünk egyet vitorlázni.
6 nyarat töltöttek így Dalaröön, és nem csökkent bennük sem a fiatalság, sem a bolondozás. Töretlen volt a boldogságuk. A teleket stockholmi kislakásukban töltötték. A kapitány hajómodelleket fabrikált a fiainak, vagy a tengereken átélt kalandjaival szórakoztatta őket, miközben a felesége ott ült mellettük, és nevetett a bolondozásán. Egyszer a naszád megint útra készült. 6 hónapos gyakorlat állt előttünk. A kapitány nehéz szívvel várta az indulást. A gyerekek már szépen fölcseperedtek, és a kismama alig bírt a vadcsikókkal. Bizony, a kapitány fölött is eljárt az idő. Ő sem ficánkolt már úgy, mint azelőtt. De a parancs az parancs. És ha menni kell, hát menni kell. Már Kronborgból menesztett egy levelet a feleségének.
Szívem szerelmes árbóc kötele. Enyhe szél. Szélirány dél-délnyugat és nyugat között. Plusz 10 Celsius fok, 3 óra szolgálatmentesség. Nem találok szavakat, milyen nehezemre esik távol lennem tőled. Amikor a csörlő felvonta a horgonyt Kastelholmen előtt, Este 6:30, erős észak-kelet-keleti szél. Mintha mázsás követ hengerítettek volna rám, és a láncot a fülem horgonyrésén bonták volna keresztül. Azt állítják, hogy a tengerész nép előre megérzi a bajt. Nem tudom, így van-e, de nem vagyok nagyon nyugodt, amíg első levelet meg nem kapom. Aljon semmi különös újság, azon egyszerű okból, hogy itt semmi különösnek nem szabad történnie. Hogy vagytok odahaza? Megkapta már Bob az új csizmát? Jól áll neki? Mint tudod, rossz levélíró vagyok, és ezzel be is fejezem. Nagy-nagy puszit küldök neked itt, ahol a kereszt van. Öreg urat, Paul. Utóirat. Szerez magadnak társaságot, kicsi szívem. Hölgy társaságot természetesen. Ne feledd megkérni a dalárói fogadósnénit, hogy vízhatanítsa a bárkát, mire hazamegyek. Erősödik a szél, biztosan északira fordul még az éjszaka.
És Pazmót előtt már megkapta levelére a választ a feleségétől.
Édes öreg Paul, amióta elmentél, nyomott itthon a hangulat. Volt egy pár különösen nehéz napom Alice miatt, de most már előbb bújt a fogacskája. A doktor szerint szokatlanul korán. Bobnak nagyon jól áll a csizma, és hallatlanul büszke rá. Írtad, hogy próbáljak hölgytársaságot szerezni. Ez már meg is történt, mégpedig úgy, hogy a hölgytársaság keresett föl engem. A neve Ottilia Sandegren. Tanítóképzőt végzett. Komoly teremtés, úgyhogy az öreg Palnak nem kell aggódnia. Árbóc kötele nem fog kilengeni. Vallásos érzületű is. És ami azt illeti, ránk is ránk férne egy kicsit nagyobb komolyság a vallás dolgaiban. Egy szó, mint száz, kiváló nőszemély. Ezzel be is fejezem, mert Ottiliát várom. Már itt is van, és ismeretlenül is küldi üdvözletét. Szerető feleséged, Gurli.
Furcsa ez a levél. Nem tetszik nekem. Túl rövid, és nem is olyan vidám, mint amilyenekhez szokva vagyok. Meg aztán tanítóképző, vallásos, komoly, és még Ottilia is. Sőt, kétszer is itt áll Ottilia. És mi az, hogy Gurli? Miért nem Gulan, mint azelőtt?
Egy héttel később Bordeaux előtt újabb levelet kapott az én kapitányom, és még egy könyvet is hozzá, postacsomagban.
Kedves Wilhelm!
Mi a fene, Wilhelm? Már nem is Paul?
Egyetlen küzdelem az életünk.
Menj, dörgös istennyíla, mi van az életünkkel?
Születéstől, mint halálig. Nyugalmasan, mint Kidron patakja.
Kidron patakja, hisz az a Biblia.
Folydogált. Mint az alvajáró keltünk át meredélyek fölött, észre sem véve azokat.
Ez a tanítóképző visszhangja.
Ám egy szép napon bekopogtat az etika.
Etika? Mi az össz?
És a legmagasabb hatványon jelentkezik.
Hatványon?
Amikor most föleszmélek hosszú álmomból, és fölteszem magamnak a kérdést. Igaz házasság volt-e a miénk? Szánakozva és szégyenkezve kell elismernem, hogy nem. A szeretet az égből való.
Már megint a Biblia. Ezt nem lehet rum nélkül bírni.
Mi földi, mi anyagias volt is a mi házasságunk. Oly harmóniában élt a lelkünk, aminőről Platón beszélt. Ismerjük el? Nem. Mi voltam én neked? Házvezetőnőd, és ó, mi megalázó. A szeretőd. Egymásra talált a lelkünk. Ismerjük el? Nem.
Hely, a keserves istenét minden Ottiliának, meg a sok Ottilia-féle tamboszorkának. Még hogy a házvezetőnőm volt. Hát a feleségem meg a gyerekeim anyja ki volt?
Olvasd el a könyvet, amelyet mellékelten küldök neked. Ott minden kérdésre választ találsz. Ez a könyv kimondja azt, ami évszázadokig volt eltemetve a női nem lelke legmélyén. Olvasd el, és azután válaszolj. Igaz házasság volt-e a miénk? Erre kért térden állva a te egyetlen Gurlid.
Hogy az a fészkes! Ezért volt hát az a rossz előérzetem. Az én egyetlen Gurlim. Mi az Isten üthetett beléje? Ez rosszabb, mintha megbabonázták volna. Na, hol az a csomag? Úgy. Szóval ez az a híres könyv. Nóra, avagy a babaház, írta Ibsen Henrik. A babaház. Hát erről fúj a szél.
És az én kapitányom 3 óra alatt elolvasta a könyvet, de semmivel sem érezte magát okosabbnak, mint előtte. Bezárkozott a kajütjébe, és újra elolvasta a könyvet. Kékkel, pirossal aláhúzigálta, és már hajnalodott, amikor nekiült, hogy megírja feleségének a választ.
Rövidre fogott, jó szándékú Irka-Firka a Nóra című darabról. A jó öreg Pal macskakaparás az Atlanti-óceánról, Bordeaux előtt, 45 fok hosszúság, 16 fok szélesség, a Vanadis fedélzetén. Először. Nóra azért ment férhez, mert Helmen szerette. Ennél okosabbat Nóra, ha megfeszül, se tudott volna kitalálni. Mert ha ki akarja várni, amíg ahhoz mehet, akit ő szeret, könnyen megeshetett volna, hogy az a férfi nem szereti, amely esetben a hölgy ott sírhatott volna, ahol senki se látja. Másodszor. Nóra váltót hamisít, nem kis ostobaság tőle, viszont akkor sem állíthatja, hogy a férje kedvéért tette, hisz azt sohasem szerette. Ha azt mondja, hogy kettejükért, meg a gyerekeikért tette, az volna az igazság. Hát nem nyilvánvaló? Harmadszor. Hogy Nóra, amikor felismeri, milyen nagy szamára férje, mert Helmer az, hiszen csupán mert nem derült ki a suskus, meg akar Nórának bocsátani. El akar válni a gyerekeitől, mivel nem méltó rá, hogy nevelje őket. Mindez nem egyéb, mint átlátszó, olcsó kacérkodás. Ha Nóra marha volt, hisz a tanítóképzében talán csak mégse tanítják, hogy szabad váltót hamisítani. Helmer meg ökör, akkor csak húzzák tovább az igát, jól összeillenek. És különben is hogyan hagyhatja Nóra a gyerekek nevelését épp arra az emberre, akit lenéz? Negyedszer. Amikor tehát kiderül, milyen agyalágyult Helmer. Nórának még inkább a gyerekei mellett kellene maradnia. Ötödször, hogy a férje nem értékelte Nórát, igaz becse szerint. Azért nem hibáztatható, mivel Nóráról épp az űrben derült ki, mennyit ér. Hatodszor. Ezennel minden garancia megvan rá, hogy egyetértésben éljenek. Helmer megbánta tévedését, meg akar változni, Nóra úgy szintén. Bon, kezet rá, minden el van felejtve. Egyik kutya, másik ebb. Te marha voltál, én ökör. Neked, Nórácska, nem volt gyerekszobád, én meg vén hülye, nem használtam az eszemet. Részvételt érdemlünk mind a ketten. Dobál csak meg nyugodtan záptojással a nevelőinket. De a fejemet azért nem kell betörnöd. Vagyok olyan ártatlan, mint te. Annak ellenére, hogy férfi vagyok, sőt, talán ártatlanabb. Mert én szerelemből házasodtam, te meg anyagi indítékból. Legyünk hát jó barátok, és tanítsuk együtt gyerekeinket a sok-sok tanulságra, amelyet nekünk oly drágán adott az élet. Nos, elég világos voltam? Akkor all right, merev ujjal, lomha elmével rótta papírra e sorokat. Pal kapitány, most pedig békét és boldogságot kívánok neked, és remélem visszatér a józan eszed. Hogy vannak az apróságok? Egy szóval sem említed őket. Nyilván egészen lekötnek Nóra becses magzatai, pedig azok csak a színdarabban élnek. El sem képzelheted, milyen bánatos vagyok. És ráadásul még színi kritikákkal is kell vesződnem. Isten óvjon téged is, meg a gyerekeket is. Csókold meg őket az öreg, hűséges Pal helyett is.
Amikor aztán fél évi távollét és lehangoló levelezés után végre partra szállt Dalarőben, felesége a teljes létszámú gyereksereg, két cseléd és Otília fogadta. Hitvese gyengéd volt, de ki miért? A homlokát nyújtotta csókra. Otília lapos volt, akár a deszka, a haja kurtára vágva, amiért is a tarkója a leginkább sikáló kefére emlékeztetett. Nyomott hangulatban vacsoráztak. Az italuk teja volt. A bárkát megtöltötte az apró nép, a kapitány az egyik padlásszobába szorult. Hol voltak már a régi szép idők? Most érezte csak a jó öreg Pal, hogy csak ugyan megöregedett. Csak lődörgött, mint akit leforráztak. A jó Isten itt az ilyen életnek, amikor az ember nős is, meg nem is. Másnap reggel vitorlázni ment volna a nejével. Igen ám, de Otília nem állhatja a tenger. Már az idehajózás is annyira megviselte, meg aztán vasárnap is van. Persze, vasárnap. Innen fúj hát a szél. Inkább sétálnának egyet, úgyis ki kell beszélgessék magukat. De ki ám, és Otília nélkül.
Nos, Wilhelm, Átgondolta, de már milyen is volt a mi házasságunk?
Azt nem. De átérezni, átéreztem. Én ugyanis azt tartom, hogy a szerelemben az érzés és a megértés a legfontosabb. Aki érzés után hajózik, révbe jut. Aki térkép és iránytű után, zátonyra fut.
De a mi házasságunk mégse volt egyéb, mint egyfajta babaház.
Már megbocsásd, ez nem igaz. Te soha váltót nem hamisítottál. A harisnyálat sem utogattad semmiféle vérbajos doktornak, úgy utána kölcsön kérj tőle. Természetben nyújtva a fedezetet. Te sose voltál oly ostobán romantikus, hogy megvárd, amíg a férjed följelenti magát egy botlásért, amelyet a felesége követett el. És amely nem is volt botlás, mivel vádat nem is emelt senki. Te nekem sose hazudtál. Én veled ugyanolyan becsületesen bántam, mint Helmer az ő feleségével, amikor a legtitkosabb gondolataiba is beavatta. Más szóval, mi igazán férj és feleség voltunk, mint hagyom,